are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Szeretettel köszöntöm az Ottawai Magyar Ház rádiójának hallgatóit. Ma március 14-e van. A közelgő nemzeti ünnep alkalmából most hallgassunk meg egy összeállítást Frányó Kriszta szerkesztésében március 15-e eseményei és helyszínei akkor és most címmel. Majd az Ottawai Magyar Ház műsoraiból válogatott egy csokorra valót Finta Gábor az ottawai magyar gyerekek közreműködésével. Fogadják szeretettel!
1848. március 15-e, 8 óra.
Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard.
Fillinger János valószínűleg nem sejtette, milyen nagyszabású eseményeknek ad egyszer otthont az általa bérelt Pilvax kávéház. 1848. március 15-e reggelén 6 fiatal törzsvendég ezúttal is írományait olvasta fel, a két napja született nemzeti dalt és az aznap reggel véglegesített 12 pontot. Még Jókai Mór kiáltványa a magyar nemzet olyan kívánalmait foglalta össze, mint például a sajtószabadság, vagy éppen egy budapesti felelős minisztérium létrehozása, addig Petőfi Sándor cselekvésre sarkalló verse lökést adott a változások kivívására. A változások pedig már aznap megindultak. Március 15-e, 10 óra.
Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését.
Petőfi és társai tudták, hogy forradalmi törekvéseikhez legkönnyebben kortársaik körében találhatnak követőkre, ezért először az egyetemeket keresték fel. A toborzásnak köszönhetően a tömeg 5000 főre növekedett, és Landerer Lajos nyomdájához vonult. A titkos rendőrséggel jó kapcsolatot ápoló Landerer ugyan fennhangon ellenkezett a cenzori engedély nélküli 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatása ellen, de súgva már egy nyomdagép lefoglalását javasolta, majd bezáratta magát az irodájába. Az elkészült példányokat a zuhogó esőben is áhítatosan forradalmi beszédeket hallgató sokaság között osztották szét. Március 15-e, délután 3 óra.
A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez.
Délután körülbelül 10 000 fő jelent meg a Nemzeti Múzeumnál, a forradalom újult erőre kapott. A lépcsőkön a márciusi ifjak felváltva szónokoltak, miközben a szabad sajtó első termékei, a nemzeti dal és a 12 pont kézről kézre jártak a fiatalok és a polgárok közt. Innen a Városháza felé vette az irányt a felbőszült tömeg, Klauzál Gábor és Nyári Pál csillapítani igyekezett az indulatokat. Mivel a két mérsékelt liberális ismertebb volt a polgárság körében, Petőfiék átadták nekik a vezetést. Így sikerülhetett aláíratni a tanácstagokkal a 12 pontot. Március 15-e, délután 5 óra.
A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak.
Ugyan a budai vár napjainkban is hatalmas tömegeket vonz, 1848. március 15-én a József kaszárnya volt a legnépszerűbb pontja, ahol a nép a cenzúra eltörlése mellett a sajtóvédségekért elítélt, jobbágyokért kiálló Táncsics Mihály szabadon bocsátását követelte. a tömegtől megrettent foglár arra kérte a rabot, csendesítse le a kiszabadítására érkezőket. A feladatot sikeresen elvégző, reszkető író állítólagos bűnei a cenzúra eltörlésének köszönhetően megsemmisültek, a diadalittas nép pedig puszta kézzel húzott hintóban vitte Táncsicsot feleségével együtt Pestre a nádorhoz címzett fogadóba. March 18, 1845, este 7 óra.
És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
A márciusi ifjak már a délutáni órákban a Nemzeti Színház aligazgatójához, Bajza Józsefhez folyamodtak, azzal a kérésükkel, hogy este a betiltott bánkbánt tűzzék műsorra. A tömeg azonban Táncsicsot követelte, ám az írót az átélt események annyira elfárasztották, hogy távol maradt. Így a kokárdát hordó színészek és a márciusi ifjak egy rögtönzött műsorral szórakoztatták a feltüzelt közönséget, amelyben gyakorta elhangzott a nemzeti dal, a himnusz és a szózat is. A tomboló sikert követően a tömeg feloszlott, és a kivilágított városban vér nélkül győzedelmeskedett a forradalom. March 18, 1846, Bécs, Budapest.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1848-ban egész Európa forradalmi lázban égett. Pesten sem ért véget a mozgalom március 15-ével, sőt az ezt követő napokban országos jelentőségűvé nőtt. Míg Budapesten felállt a nemzetőrség, addig Kossuth Lajos és a pozsonyi országgyűlés küldöttsége 5. Ferdinánd királlyal tárgyalt Bécsben. Ugyanaz uralkodó makacsul ellenállt, végül mégis kénytelen volt engedni a magyar követeléseknek. Így március 17-én megalakulhatott az önálló, független és a magyar országgyűlésnek felelős magyar kormány, melynek Batthyány Lajos lett a miniszterelnöke.
Petőfi feltámadott a tenger, elmondja Kovács György.
Föltámadott a tenger, Petőfi Sándor. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget föllett, szilaj hullámokat vett, rémítő eleje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc is vitorla, megtörve, tépve lóg. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magad, mutasd meg mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.
Petőfi nemzeti dal, elmondják Lukasz, Adrián, Ádám, Villeneuve, Demeter, Réka és Panni, Prigli, Csongor, Réka, Marci, Kovács, Anna, Moldován, Mátyás.
Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok!
A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughatnak.
A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete.
A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk.
A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híjéhez. Mit rákentek a századok, nem mossuk a gyalázatot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Petőfi a székhelyekhez elmondja Demeter Réka. Részletek.
Petőfi Sándor a székelyekhez. A körüs körül sötét felhő az égen, egy magányos csillag ragyog középen. Az a csillag ott a magyar nép képe, kit idegen népek vettek középre. Nagy a világ, s testvérünk nincs benne, nincs, aki bajainkban részt venne. Dehogy testvér a magyarhoz a világ, ellensége minden ember, akit lát. Ha a magyar is elhagyja a magyart, nem lesz akkor olyan, ki vele tart. Úgy eltűnik, mint égről a csillag, ha a sötét felhők ráborulnak. Föl, székely, föl, közös az ellenségünk. Ti nektek is az árt, aki minékünk. Az vert vasra, aki minket, együtt törjük szét a közös bilincset. Mert végtére szabadokká kell lennünk. Hadd legyen az egész világ ellenünk. Minket az még kétségben ne ejtsen, hisz velünk van az igazság s az Isten. Mutassuk meg, a magyar nem olyasmi, mint a gyertya, amit el lehet oltani. A magyarnak élnie kell örökké, és nem szabad rabnak lennie többé. Föl, székely, nézz szembe az ellenséggel. Ki nézz szembe, ha nem a székely? Hisz a székely ősapja volt Attila, kit úgy hittak, hogy az Isten ostora. Hiába Bécs, hiába van gazságod, küldted ránk a rácot s a horvátot. Állani fog magyarhon, élni fogunk szabadon.
Két zongoradarab, az első Demeter Panna játsza, Fletcher Bakugrás, a második Mozart szonáta részlet, Demeter Réka játsza. Joseph Haydn, magyar rondó, duett. Prigli Réka és Prigli Csongor játsza. Thank you. Bartók C-dur rondó, Adai Keve játsza. Finta, omázs a Kossuth, Hódolat Kossuthnak, az 1998-as március 15-i ünnepségre készült, és én játszom. Thank you.
Kedves hallgatóink! Az ottavai magyar adás, helyesebben az ottavai Magyar Ház rádiója 2017. július 22-én indult útjára ebben a felállásban és ezzel a szerkesztőcsapattal. Folytatva az előző műsorvezető és szerkesztő Dombi Károly áldásos tevékenységét, amelyet 11 éven keresztül végzett. Ez a csapat 3,5 évvel ezelőtt alakult Finta Gábor, Lapos Tibor, Koleszár István és jómagam Tóth Magdolna részvételével. Az első adásokban főként átvett anyagot szerkesztettünk a Bocskai Rádió és a Független Magyar Rádió jóvoltából. Dínyés József költőköszöntő, Hargitai István szólások, valamint Bede Fazekas Zsolt Barangoló című rovatát hallhatták hétről hétre. Zsolt közel 3 éven át rendszeresen küldte anyagait. Ezúttal is köszönet érte, nagy segítséget jelentett. Saját szerkesztésben Finta Gábor Magyar Klasszikusok című komoly zenei ajánló és ismertető műsora indította az adásainkat a kezdetektől fogva. Folyamatosságot és minőséget adva ezáltal műsorainknak. Az eredeti csapat egy év múlva átalakult Koleszár István a technikusunk távozásával. Ezt követően Fasanga Tibor végzi a technikai teendőket. A komoly zenei és barangoló rovatok mellett interjúkat és beszámolókat hallhattak a helyi, közösségi eseményekről, a közösségünkbe látogató művészek és közéleti személyek közösségünk tagjaival. Jeles napok, jeles szülöttek sorozatom másfél éven keresztül futott. 2020. júliusában kaptunk frissítést két új rovatvezető, Talla Marian és Szeri Béla személyében. Marian a magyar irodalom történetében kalauzol minket hétről hétre, Béla személyes beszámolókkal szórakoztat, és a fűszerek világából hoz kóstolót mindannyiunknak. Lapos Tibor az adás producere, a rádió indulásánál koordinálta a technikai és adminisztrációs munkákat. Egy ideig a híreket szerkesztette. Szirmai Éva a Mozaik Rádió munkatársa is kisegített anyaggal, valamint Köntés Béla is szívesen állt rendelkezésünkre, amikor megkértük rá. Azonban szomorúan tudatjuk önökkel, hogy az adás ebben a formájában a Csin Rádió hullámhosszán megszűnik, elsősorban a szerkesztők életében bekövetkezett változások véget. Ezután kevesebb időt tudnak szánni erre a nemes, de olykor nehéz feladat végzéséhez. Továbbá az események, közösségi aktivitások hiányában a heti gyakorisággal való jelenlét az éterben is kérdésessé vált. Viszont a Magyar Ház honlapján havonta kettőször, de legalábbis egyszer igyekszünk önöket tájékoztatni a helyi magyar közösségi eseményeinkről. Kérjük, látogassák továbbra is a honlapot. Köszönjük a több mint 3,5 éves kitartó figyelmüket, amely 44 hónapot jelentett, és nem kevesebb, mint 191 adást. Személyesen nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem, további tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.
Történetírás a reneszánsz idején az irodalmi tevékenység egyik legfontosabb területe volt, olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. A barokk korban viszont háttérbe szorult, szerepe és jellege gyökeresen megváltozott. Pedig a történelem iránti érdeklődés korántsem szünetelt, a barokk írók és politikusok, Zrínyi például, buzgón tanulmányozták a régebbi történetírók munkáit, sűrűn merítettek is a történeti tapasztalatokból, s műveikben gyakorta idéztek történeti példákat. Míg azonban a humanista írók a történelem alapos megismertetésére, az összefüggések és az eseményeket előidéző okok felderítésére törekedtek, s a történetírást magas művészi színvonalra emelték, addig a barokk korban a történelem, vagy csupán hasznos példatár, a szónoklat, politikai elmélet, a polémia segédtudománya, vagy pedig száraz szaktudomány. Magyarországon e szaktudományos történetírás megindulására csak a barokk következő szakaszában került sor, s így a 17. századi irodalmat a történelemnek elsősorban gyakorlati célú alkalmazása jellemezte. Hagyományos értelembe vett igényes történeti munkák megírására nem is került sor másképpen, mint a humanista történetírás késői hajtásaként. Kedvező feltételeket a barokk egyedül a személyes jellegű történeti műfajok, a napló és az emlékirat számára teremtett. Mindkettő megtalálható már a reneszánsz irodalomban is, de ott még elsősorban a közérdekű események megörökítésére szolgált, a napló inkább az átélt történeti események krónikája, az emlékirat pedig valamely kiemelkedő esemény vagy egy fontos történeti személyiség emlékének megörökítése. Az író személye, szubjektív látásmódja az ilyen írásokban is erősen érvényesül, a mű központi hőse és tárgya azonban sohasem ő maga. A barokk korban viszont mindkét műfajban az író személye kerül előtérbe, saját tetteiről, a vele történt eseményekről írja naplóját és emlékiratát. E két történeti műfaj közül történeti forrás értékét tekintve gyakran az előbbi, irodalmi, művészi szempontból viszont az utóbbi érdekesebb. A naplók ugyanis igénytelenebbek, nem a nyilvánosság elé a hatni akarás szándékával készülnek, s ezért hitelesebbek, s mivel folyamatosan az eseményekkel egy időben készülnek, pontosabbak is. Az emlékirat nem a publicisztikai memorandum, hanem az önéletrajzi memoár értelmében, szerzője viszont utólag, a megtett életútra visszatekintve ír, mondani valóját megkomponálja, céljai érdekében a múltat tudatosan vagy öntudatlanul át is alakítja, s számít legalább egy szűkkörű nyilvánosságra. A memoár a történetírásnak erősen szubjektív, tudatosan irányzatos válfaja, ahol a megtörtént dolgok hű bemutatása helyett az író olyannak festi önmagát, az őt körülvevő embereket és a vele kapcsolatos eseményeket, amilyennek azokat láttatni szeretné. A barokk korban, amikor a látszatot szeretik valóságnak tudni, vagy tudatosan a valóság fölé emelni, az önéletrajzszerű emlékirat szükségképpen az egyik legnépszerűbb műfajjá vált. Az Erdélyben sokáig tovább élő reneszánsz humanista hagyományok szellemében, még a 17. század középső évtizedeiben is készült néhány színvonalas történeti feldolgozás. A humanista tradíciókat őrző történetírás és a születőben lévő barokk emlékirat között Szilárdi János Siralmas magyar krónikája alkott átmenetet. Szilárdi nem tartozott a főnemesség soraiba, egyszerű nemes volt, a gyulafehérvári országos levéltár őre. Tisztsége szorosan a fejedelmi udvarhoz kapcsolta őt, szemlélete, történeti látásmódja mindvégig a Rákóczi házhoz hű udvari emberé maradt. Miként a levéltár élén egykor elődjének, Szamosközi Istvánnak, úgy neki is közvetlenül rendelkezésére álltak Erdély történetének okleveles forrásai, melyeket fel is használt. Művét II. Rákóczi György és Kemény János bukása után szerkesztette meg, lényegében Bethlen Gábor és a két Rákóczi György uralkodásának időszakát tárgyalja. Kálvinista bibliás szemlélettel vont párhuzamot Izrael népe s Erdély sorsa között, s az erdélyi politika nagy ballépésének, a töröknek lekötött hűség megszegését tartotta. A becsületes hazafi keserűségével szemlélte Erdély romlását, s ennek okát a széthúzásban nemzetünknek elejétől fogva egyenetlenkedése, egymással való gyűlölködése, s hol a religió, vallás dolga miatt, hol egy, hol más dolgok miatt való szakadozások, praktikálódások bűnében találta meg. Őszintén sajnálta, mint második Rákóczi György, mint Kemény János tragikus bukását, de a katasztrófát Isten büntetésének hitte, a nagy és minden kereszténység kívül való istentelenségért. Kemény János beszéde a Szászrégeni országgyűlésen, 1661. január 1-én. Nyilván vagyon az egész világ előtt méltóságos úri rendek, mennyi sok nyavajákkal és nyomorúságokkal sanyargattaték meg ez a nyomorult haza, kőfalai lerontatának, az templomok és szent hajlékok megfertésztetének, úgy, hogy valamely felé szemeiteket fordítjátok, minden felé csak az könyhullatásra való okokat láthatjátok. Gondoljátok meg, kérlek, mennyi ezer kereszténynek légyenek még a tatár keserves igája alatt, kik mezítelenség, éhség, szomjúság miatt elepedvén sóhajtanak. Nézzétek házatoknak még jól meg sem hűlt hamvait, szemléljétek tűz miatt elégett alkatmányoknak pusztult helyeit, megmesztelenített Erdély az ő lakosaitól, megfosztatott aranyától, ezüstitől, és megfogyatkozott ereiben is. Sőt, hogy igazán megvalljam, bővebben öntöztetett meg ez 1660. esztendőben ez haza keresztény bérrel, hogy sem mint égi harmattal. Tanácsosokat kerestek-e? Megholtanak. Vitéz embereket kívántok? Megölettettek. És ami ez hazánknak legsiralmasabb, ahol erős kőfalok, bástyák és erősségek állnak valafönn, ott mostan az gaz és bokros tövisek a szél ellen ugyan hajtanak. Nézzétek, urak, a templomokat, lovak istállóivá tétettenek, és ahol ennek előtte az Úrnak neve tiszteltetik vala, ott most az pogányoktól káromoltatik. Ó, siralom! Ó, könyhullatás! Mennyi szüzek fertőztettek meg a szpogányoktól, mennyi ifjak számláltattak a szpogányok közé, mennyi választattak az természet ellen való undok fertelmes bujasságra. Uram, állj bosszút ezeknek vérekért és nyomorúságokért! Bizonyára, urak, az Úrnak keze illetett minket, mert vétkeztünk az mi atyáinkkal együtt. Hamisságot cselekedtünk, és ami gonosz volt, azt műveltük. Tanácsok vagytok, viseljetek gondot azért hazátokról, ideje felserkenni kinek-kinek az álomból, nyissátok meg füleiteket, és az, mit megmaradástokra jobbnak láttok tenni, azt válasszátok. Azt vélitek-e, hogy kereszténységnek ellensége az mi aranyunkkal és vérünkkel megelégedjék? Semmiképpen nem. Sőt, inkább látjátok naponként veszedelmünkre való tőr és háló készítéseket. Megvallom, keresztjén vagyok, akarok inkább azért az kereszténységgel mind élni és mind halni, mint sem szabadság nélkül az halálnál is keserűbb életet élni.
Nemzeti szín rózsa, pályakomon édes babám csókja. Ne félj, rózsám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Ne félj, rózsám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülő anyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holdig igaz hozzád. Szülő anyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holdig igaz hozzád. Sem billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha egy íznyi, talpon állok, mint halálig véni. De a szabadságért, ha egy íznyi, talpon állok, mint halálig véni.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottavai Magyar Rádió adásában. Ma a 19. század és ezen belül az 1848-as szabadságharc idején fogyasztott ételekről szeretnék beszélni. A 19. században nagyon élesen elkülönültek a táplálkozási szokások a társadalmi osztályok szerint. Más ételeket ettek a parasztok, és mást a városi emberek. A mezőgazdaságban dolgozó embereknek a munka természetéből adódóan, bőségesen és jól kellett étkezniük. A Dunántúli és a felföldi kétfogásos főétkezések következetesen levesből és sűrű ételből álltak ebben a sorrendben. A sűrű étel főzelék volt hússal vagy anélkül, váltakozva, gabona étellel. Az egyfogásos pedig állhatott húsos vagy tartalmas hústalan levesből, főzelékből, illetve sűrű gabona ételből. A földműves ember már reggel 3 órakor felkel, és megiszik egy italpálinkát, 4 órakor már mindenki készen van, és mennek ki a munkára. 8 órakor frustukolnak, kenyeret, szalonnát, túrot, ha ezt is ad az asszony, és hagymát, ha nincs más. Ha nincs más, zöld pasulj lében, fuszulkalé, vagy árva tészta levest, ha kemény a munka, délben van paszúj, kaszáslé, néha kockás is, 9 órakor pedig vacsoráznak. A legelterjedtebb paraszti étrend, hogy hétfő, szerda, péntek tésztaevő nap, kedd, csütörtök, vasárnap húsevő nap, a szombat pedig valamilyen gyors, hústalan ételé, mert akkor már vasárnapra készülnek. Mivel ünnepre készülünk, nézzük meg, hogy mit ettek a márciusi ifjak, akik zömmel fiatal értelmiségiek, egyetemisták, írók, újságírók voltak. Többségük fiatal házas vagy egyedülálló volt, így sokszor nem otthon, hanem vendéglőkben vagy kávéházakban étkeztek. Petőfit például önmagában az evés nem érdekelte, nem tartozott a nagy ínyencek közé. Szerette a húsételek közül a gulyást, az egyik kedvenc étele pedig a túrós csusza volt, de gyakran fogyasztott aludttejet is, írja Nyári Krisztián irodalomtörténész, majd hozzáteszi, mivel fogadókban és egyéb hasonló karibelű vendéglátóhelyeken evett, nem volt válogatós. Bár a bordalok költője volt, nem fogyasztott sok bort, mivel megfájdult a gyomra tőle. Annál több kávét ivott. Petőfi barátai közül Jókai kifejezetten ínyencnek számított, fiatalon és idősebb korában is rendszeresen írt arról, amit evett. Étkezéseire nagy hatással volt a forradalom évében megismert felesége, Laborfalvi Róza is, aki kiválóan főzött. A leírások szerint a francia konyhát részesítették előnyben. Jókaira azt is lehet tudni, hogy nagyon szerette a kapros túrós lepényt, de mindene a bableves volt füstölt malackörömmel, tejföl nélkül. Az író gyakran fogyasztott kacsasültet lilakáposztával, és nagyon kedvelte a gombákat és a tengeri herkentyüket is. Kossuth Lajos különösen kedvelte a gyümölcsöket, az édességek közül pedig a lekváros fánkot szerette a legjobban. Vörös Marti Mihálynak a malac sült és a töltött káposzta volt a kedvence. A jobb szállók, mint például a magyar király, a hét választófejedelem és a fehérhajó közönségét megfigyelve Wilhelm Richter német utazó művében a következőket olvashatjuk. A pesti ember, mint minden magyar, el nem engedi a mindennapi erős húslevest és a jó adag marhahúst. A jobb helyeken a leves és a hús közé közételt iktatnak, ezt általában assietnek nevezik, ami lehet farsangifánk, valami pástétom vagy halétel. Magyarországon ugyanis az a szokás, hogy a hal ételeket a marhahús előtt tálalják. A marhahúshoz mesés sorozatú mártást, vagy fiatal zöldhagymát, uborkasalátát, vagy ecetes tormát esznek. Mindezekhez neszméi, budai vörös, pesti vagy kőbányai fehér, ménesi, különféle hegyaljai, egri, magyarádi vagy szerenyai bor kapható. Mind étkezési, mind italozási szokások tekintetében külön világ volt a kávéházaké. Ott kezdetben a kávén kívül teát, sört, bort, rumot, különféle puncsokat és rozsólist, ami a likőrnek felel meg, azokat szolgálták fel. A fehér zsemlét, perecet, kuglófot és apró süteményt már ősidőkben is kínálták a kávé mellé, de kapható volt a debreceni kolbász őse, a krajcáros virsli is, amelyről idővel az árdrágulás leszette a ráadásként adott reszelt tormát. A 19. század 40-es éveiben újabb italok jelentek meg a kávéházi asztalokon. Az abbázia, a baros, a centrál és a pilvax törzs közönségét a franciás bohémség jellemezte. Jegelt, Szalmaszálon szívott párizsi fekete kávé volt a divat, és a tragikus öntudat elvesztése érdekében pedig Baudelaire, Rimbaud és Verlaine kedvenc italát, az abszintot vedelték. Az 1848-as szabadságharc első napjaiban a Pilvaxból szabadságcsarnok lett, a jelkép pedig a szabadságitalnak nevezett krampampuli, amely nem volt más, mint a lengyelek által divatba hozott cukorra és kávéporra öntött, majd meggyújtott alkohol. Ezek az adatok és szemelvények Horváth Dezső Törzsasztal című írásából valók. A 19. századi ételek és italok után engedjék meg, hogy a személyes diákkori március 15-i emlékemet osszam meg önökkel. 1966-ot írunk, ragyogó napsütéses idő, március 15-én. 6-8 technikumi osztálytársammal lógtunk a suliból, hogy ott lehessünk a Petőfi szobornál tartott koszorúzáson. Az ünnep nem volt igazán ünnep, hiszen nem volt munkaszüneti nap, és iskolai szünet sem. A délelőtt 10 órakor kezdődött koszorúzás a szokásos idióta beszédekkel. Feltűnt, hogy elég sok, 25-30 év körüli emberke, mindegyiken szürke balonkabát, öltöny, nyakkendő, nem tudok jobb szót, ólálkodik a többségében fiatalokból álló tömeg körül. Az már az első pillantásra kiderült, hogy rendőrök, akik vagy provokálni akarnak, vagy információt gyűjteni. Hozzánk is oda csapódott az egyik, imígyen kezdve a beszélgetést. Sziasztok, este ti is jöttök tüntetni? Mondom, mi nem tudunk semmiféle tüntetésről. Dehogy nem, mondja, az egész városban beszélik, hogy lesz tüntetés este. Mondom, én nem tudok semmiről, mi vidékről jöttünk, én a beteg nagymamámat látogatom meg, és a déli vonattal már megyek is haza. Ezek után otthagyott bennünket, de nagyon nem jó érzés maradt utána. Amint már nem láttuk, szélsebesen eltűntünk a térről gondolva, hát ha visszajön, és nem egyedül. Akkoriban ilyen idők jártak. Köszönöm szépen figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és szép ünnepet kívánok!
Ferenc Jóska, dinnyecsősz, mind is léc a bujtárja, bujtárja, jel a sícsa kutyája, kutyája, mind is léc a bujtárja, bujtárja, jel a sícsa kutyája, kutyája. Ferenc Jóska, dinnyecsősz, mind is léc a bujtárja, bujtárja, jel a sícsa kutyája, kutyája. Mind is léc a bujtárja, bujtárja, jel a sícsa kutyája, kutyája.
1848-ból el kell menni háborúba, ha úgy vagyon cédulázva, hogy elveszek a csatába. Azt is tudom, nem én kezdtem, tudom, nem is én végezem. Most is halnak és születnek, nem
nem lesz vége az életnek. Kenjetek fel rá, kúciak, ti valátok igaz fiak. Lássátok meg nagy romlását, szegény hazánk pusztulását. Megütik a dobót város közepébe, felteszik a zászlót torony tetejére. Sok szegény embernek most kell elindulni, sok magyar menyecskét özvegyen kell hagyni. Ervad az a rózsa, kinek töve nincsen, bágyad az a madár, kinek párja nincsen.
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva, indulnak már a tűzérek messze a határba. Nehéz a rézágyú, elzántja a hegyet földje, édes rózsám Isten véled, el kell várnom. Véres a föld, magyar tüzér, véres folyik rajta. Csak még egyszer gondolj vissza szép Magyarországra. Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véle, holnap után messze földre. Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véle, holnap után messze földre hosszúra érek.
Lécsvárában sír a német jaj, Lécsvárában könnyen éri baj. Búsa német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth lóta. Búsa német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth lóta. Lécsvárában sír a német jaj, Lécsvárában könnyen éri baj. Búsa német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth lóta. Búsa német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth lóta.